22. Carmel és Rinker a tornác lépcsőn állt, mindketten telefonkönyvvel a kezükben, és oldalra hajlongtak, hogy bekukucskáljanak a lefüggönyzött ablakon. Az ablakok sötétek voltak, nem mozdult semmi. Senki nem tartózkodott otthon. Bármilyen ostobaság, ezzel nem számoltak előre. A B-terv bedöglött. Itt kellene lennie, panaszkodott Rinker. Felhívtam ma az irodát, és ő vette fel a telefont. Talán elment meglátogatni az anyját, vagy ilyesmi, mondta Rinker. Mindketten elbizonytalanodtak, és kezükben a telefonkönyvekkel visszasétáltak a kocsihoz. Vendégeskedik, torpant meg Carmel. Igen, fogadok, hogy látogatóba ment valakihez. Jajon? De hova? Rinker tanástalan volt. Hél lakásához. De én azt hittem, először Clarkot öljük meg. Ha őt nem nyírjuk ki, nincs értelme. Szerintem Hélnél van. Fogadjunk $1. Hélnél? Igen, Hélnél. Carmel lassan hajtott el Hél lakása előtt. A hátsó hálószobai ablakon alig szűrődött ki némi fény a rolón keresztül. Itt van. Hél meggyújtotta a fogadalmi gyertyát. Micsoda seggfej, háborgott Rinker. Azt tervezik, hogy összeházasodnak? A kis közben a volt szeretőjével kefél? Alattomos, mondta Carmel. Viszont nem lehet ráfogni, hogy szexuálisan inaktív. Carmel tovább körözött a háztömb körül, és 50 méterre a háztól a járda mellé állt, ahonnan jól láthatták a hátsó ablakot. Beütött egy számot az autó telefonba, és a második csöngés után a hálószobában felgyújtották a villanyt. Még egy pillanat, és Hale Allen felvette a telefont. Azt hiszem, végre el tudok szabadulni, drágám, turbékolta Carmel. Hazaugrom egy pillanatra, aztán átmegyek hozzád.
Talán jobb lenne, ha én mennék hozzád, ajánlotta Hale.
Nem, nem, már a kocsiban vagyok, mindjárt találkozunk. Azzal megszakította a vonalat. Pár perc múlva Lewis Clark úgy lőtt ki a házból, akár egy nedves görög dinnye mag. Lekocogott a jártán, beszállt ezüst színű Toyota Corollájába. Most már igazán mérges vagyok, mondta Carmel. Nagyon-nagyon. Én ezt nem hiszem el, hitetlenkedett Rinker. Tökéletes érzelmi cserbenhagyás. Maga elég erős, hogy elviselje, de más nő. Ilyesmitől bárki tökéletesen összeomlana érzelmileg. 10 perc múlva már ismét Clark házánál voltak, és a járdán sétáltak, Carmel a telefonkönyvvel a hóna alatt. Clark éppen hazaérkezett és felgyújtotta a villanyokat. Rinker megragadta Carmel karját és suttogva kérte. Hadd menjek előre. Ha magát meglátja... Az ajtóban Carmel oldalra lépett, Rinker benyomta a külső ajtót, kitámasztotta a lábával, mély lélegzetet vett, fegyvert tartó kezét az oldalához emelte, a másik kezével pedig sürgetően bekopogott. Hallották, hogy Clark az ajtóhoz megy, és kiszólt a fajton keresztül. Ki az? Clara Rinker a szomszédházból, mondta Rinker. Azt hiszem, tűz van magánál. Miféle tűz? A ház sarkánál füstöt láttam. Az ajtó puhatolozva kinyílt. Nem volt lánc. Rinker teljes erővel belökte, az ajtó nagy csattanással kivágódott, a meghökkent Lewis Clarknak még a szája is tátva maradt a csodálkozástól. A pisztoly fölemelkedett, Rinker a lakásban termett, hátratolta Lewis-t, Carmel a sarkában. Carmel? Mit csinálsz? Carmel? Sikította Lewis. A barátommal kefélsz. Megakadályozom. Megragadta Clark búzának ujját, és a lakás hátsó fele felé tolta a nőt. Rinker közben egy pillanatra sem eresztette le a fegyvert. Carmel! Carmel! A barátommal kefélsz, ismételte Carmel. A rövid előszoba végén volt a fürdőszoba, egyik oldalon pedig nyitott ajtót láttak, Carmel felgyújtotta a villanyt. A hálószoba volt. Feküdj az ágyra és pofa be, mondta Carmel. Nehogy megszólalj! Meg fognak ölni, dadogta Lewis, és az ágyra hanyatlott. Azokat az embereket is maguk ölték meg. Ne légy nevetséges, csak elbeszélgetünk egy kicsit helyről, mondta Carmel. Tisztázunk pár dolgot. Arccal felfelé lenyomták a párnára. Carmel megkerülte az ágyat. Nézd rám,
Parancsolta, és amikor Clark felé fordult, a földön térdelő Rinker a halántékához szorította a fegyvert, és meghúzta a ravaszt. A golyó szilánkokra zúzta Clark koponyáját, áthatolt a fején, és a túloldali falba fúrodott. A párnából Clark feje felé mutató piros kú pált ki, akár egy karmazsinvörös nyílhegy. A töltény hüvely a füle mellett esett le. A pisztoly takaros női 380-as volt, hozzáillő hangtompítóval. Rinker elmagyarázta Carmelnek, hogy a 22 milliméteres nem mindig okoz azonnali halált egy lövésre, még akkor sem, ha csak pár centire van az áldozattól, és második lövés pedig igen furcsán hatna egy öngyilkosság esetében. Jól van, mondta Carmel, és lenézett a holttestre. Világosan látszik, mi történhetett. A többi talán nem is lenne feltétlenül szükséges, úgyis kell féltek, de azért csináljuk meg. A legnehezebb feladatnak az bizonyult, hogyan hámozzák ki Clarkot a ruhájából, anélkül, hogy közben összemaszatolnák. Spermafoltos bugyját rajta hagyták, találtak egy rózsaszínű hálóköntöst a szekrényben, áthúzták a fején és hagyták a testet hátrahanyatlani. Te jó ég, elfeledkeztünk a fanszőrzetről, kiáltott fel Carmel. Fúj! Rinker felemelte Clark köntösét, Carmel az egyik kezét a nadrágjába dugta, rántott egyet, és a kezében maradt fél tucatnyi szőrszárat jegyzetlapba csomagolta. A kokaint, mondta Rinker, és a pisztolyt. Már is. Carmel keze ügyében volt egy kis kokain, amelyet az elmúlt hét során gyűjtött össze. Aranysárga színű gyógyszeres üvegbe öntötte, és az éjjeli szekrényre dobta. Rinker hangtompítóval ellátott 22 milliméterest vett elő az övtáskájából, és a mellékhelyiségben rejtették el egy magas szárú bakancsban. Kész? Kérdezte Rinker. Azt hiszem, válaszolt Carmel. Már csak a cianid van hátra. Rendben, mondta Rinker. Tegye föl oda a telefonkönyvet. Clark kezét a pisztolyra illesztette, célba vette a telefonkönyveket, és meghúzta ravaszt. A golyó tompa puffanással hatolt be az első telefonkönyvbe, nem hatolt át rajta teljesen. Fogjuk a telefonkönyveket, és nyomás, mondta Rinker, és felszette az üres töltényhüvelyt. 10 perccel később ismét Allen háza előtt voltak. Most nem mehetünk vissza, mondta Rinker. Ha visszamegyünk, az egésznek semmi értelme nem lesz. Eszem ágában sincs visszamenni, mondta Carmel. Gondoltam, amikor rajta kaptuk, jól gondolta. De figyelembe kell venni a fontossági sorrendet, mondta Carmel. Ez az első, amit az ember a jogi egyetemen megtanul. A fontossági sorrend felállítása. Különben is már Lewis Clark ügy előtt kezdett az agyamra menni. Járt már valaha olyan férfival, aki fekszik az ágyban és a lábkörmét vagdossa? Nem. De az igazat megvalva, ez jelentéktelen csekéségnek tűnik. De nem akkor, ha másnap délelőtt 10 órakor jelenése van, teli van feszültséggel, leginkább egy kiadós alvásra lenne szüksége, és akkor egyre csak azt a szörnyű pik-pak hangot hallja, aztán megpróbál elosonni, hogy ne hallja. Istenem, hogy akarja csinálni? Csak úgy megteszem, mondta Carmel. Már nincs több dolgom vele. Én megyek pár kört a ház körül, mondta Rinker. Igyekezzen. Carmel kiszállt, lesétált az épülethez, ahol Allen lakott. A férfi fürdőköpenyben füligérő mosolyan nyitott ajtót. De jó, hogy eljöttél, mondta. Óriási. Telefonálnom kell, mondta Carmel. Felhívta az iroda jogi könyvtárát, ahol az üzenet rögzítő működésbe lépett, és az asztalra tette a hallgatót, aztán a férfi felé fordult. Gyere! Hívta, megkerülte, és a hálószobába sétált. Mi ez? Nézett Hale értetlenül a telefonra, de aztán követte. 6-7 lépéssel mögötte haladt. A hálószoba ajtajában Carmel lassított, bevárta a férfit, kezében a pisztolyjal megfordult és felemelte. A meleg barna kutya szemeknek arra sem maradt idejük, hogy félelmet mutassanak. Carmel meghúzta a ravaszt, és a hangtompítós pisztoly tompa puffanása leesült. Hale Allen abban a pillanatban meghalt, akár a felesége, és hátra zuhant. Mielőtt zuhant, Carmel még 3-szor lőtt, aztán mellé lépett, a homloka felé fordította a pisztolyt, és még 2-szer elsütötte. Még egy utolsó lövést küldött a szívébe. Az Isten verjen meg, Hale, mondta, és besétált a hálószobába. Te voltál az egyetlen igaz szerelmem. Carmel fényképe az éjjeli szekrényről mosolygott, miközben kicsomagolta a jegyzetlapot, és szétszórta a lepedőn Clark nemi szőrzetét. Távoztában a helyére tette a telefont, és búcsú pillantást vetett Hale Allen mozdulatlan testére. Te fasz, mordult rá dühösen. Keféltél fűvel, fával? Kétszer belerúgott a melkasába, majd a fejébe és a karjába. Lihegve ment az ajtóhoz. Az utcán Rinker éppen az első háztömb körüli kört fejezte be, Carmel kilépett, Rinker mellé kanyarodott. Ez gyorsan ment, jegyezte meg, miközben Carmel bepattant az autóba. Miért piszmogtam volna? Mondta Carmel. Gyerünk! Legalább elköszönt tőle? Nem mondtam semmit, válaszolt Carmel. Lebonyolítottam azt a telefont, elhívtam és fejbe lőttem. Hűha! Rinker egy utcával később szólalt meg. Tudja mit? Mit? Maga nagyon jó. Ha 10 évvel ezelőtt találkoztunk volna, fogadok, úgy elrendeztük volna a dolgokat, hogy minden egyes gyilkosság után valaki mást gyanúsítottak volna. Még nem késő, mondta Carmel. Ha elköltözött, berendezkedett, szerzett néhány új személyt és kicsit leüllepettek a dolgok, még beszélhetünk róla. Magát ez nem zavarja? Egy kicsit sem. Tulajdonképpen még élvezem is, mondta Carmel. Tudja, ez valami más. Kikapcsolódást jelent az irodai munka után. Az ember lépten nyomon ügyvédeket lát a tévében, akik folyton a bíróságok körül őgyelegnek, de valójában az időm 90%-át a számítógép előtt töltöm. Ha semmi másra nem jó még, akkor is szellemi kihívás. Visszamente Clarkhoz, Rinker óvatosan megrántotta a tárat, egy darab WC-papírral fogta meg, hogy ne hagyjon új lenyomatot, egy töltényhüvelyt tolt a tára aljára, aztán ugyanabban a sorrendben visszarakta a töltényeket. Csövével kifelé Clara keze mellett hagyták a pisztolyt. Láttam egyszer egy öngyilkosságot, az egyik védencem ölte meg magát, mondta Carmel. Ugyanígy helyezkedett el a fegyver. Akkor jó lesz így, helyeselt Rinker. Még utoljára körülnézett. Elkészültünk. A ház előtt, a járdán Carmel felnézett az égre. Hiányozni fog, mondta. Mit gondol, ahová maga megy? Ott beszerezhető a New York Times? Biztos vagyok benne. Jól van, akkor figyeljen. Pamela Stone névre üzenetet hagyok a New York Times személyes üzenetek rovatában Halloweenkor vagy azokban a napokban. Valami ilyesmit. Pamela? Zihuatanejo Hilton, november 24-30. A megadott időben a megadott címen leszek. Ha biztonságban érzi magát és még mindig érdekli Mexikó, várom. Figyelni fogom az üzenetét, mondta Rinker. Mondja, szüksége van a másik pisztolyra? Valószínűleg nincs. Van még néhány elrejtve. Megtarthatom? Természetesen, de veszélyes lehet, ha elkapják vele. Biztos helyre rejtem, mondta Carmel. De ha még valami felmerül, rendben van. Beszálltak az autóba. Rinker előhúzta a pisztolyt a harisnya tartójából, kihúzta a tárat, kiemelte a töltényeket a töltényűrből, a helyére illesztette a tárat és átnyújtotta a pisztolyt. Legyen vele óvatos. Az leszek. Elutazik? Igen. El kell költöznöm. Egy héten belül elhagyom az országot. De előbb még meg kell állnom néhány helyen. A legkülönbözőbb helyeken rejtettem el a pénzemet. Visszatértek a parkolóházba és kezet ráztak, mint a jó barátok, akik sok mindenen mentek együtt keresztül. Ha nem találkoznánk többet, nem felejtem el, mondta Carmel. Találkozunk Mexikóban Halloweenkor, búcsúzott Rinker. Ja, és ne felejts el visszahallgatni a rögzítő szalagját. Ha van rajta valami, törölje le. Ez lesz az első dolgom, biztosította Carmel. Átsétált az épületen, visszament az irodába, megszakította az összeköttetést a telefon és az üzenet rögzítő között, és visszahallgatta az üzenetet. A Hale lakásáról bonyolított híváson volt valami, de kételkedett benne, hogy bárki is megmondaná, mi az. Azért biztos, ami biztos, új szalagot tett a rögzítőbe, kitépte a szalagot a kazettából és elégette. Az apró tűz rettenetes szagot hagyott az irodában. Kinyitotta az ablakot, hogy kiszelőztesse. 3 vagy 4 autót is látott az utcában parkolni. Valamelyik, gondolta, biztos zsúfolásig van zsarukkal. A telefonhívással és a figyelő zsarukkal bomba biztos alibit biztosított magának. Gondolta, vár még néhány percet, megnyugszik, aztán hazamegy. lehet, hogy jól kísírja magát. Bár nem igazán volt síros kedvében. Sokkal inkább izgatott volt, mint bánatos. A szentségit, ez valami más volt. Ott állt előtte, aztán puff, puff, puff. Az egyik pillanatban még élt, a másikban már halott volt. Ez valami más.